Kedves testvérek, Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntelek, és a mai esti áhítatra főként a hamis bíróról és az özvegyasszonyról szóló példázat alapján szeretnék szólni nektek. Ezt a példázatát Jézus Krisztusnak Lukács evangéliumában találjuk meg, amelyet azért mondott el, hogy megtanítsa a tanítványait, és megtanítson minket is az álhatatos, buzgó imádságra, és a Jóistenbe vetett teljes bizalomra. Úgyhogy Lukács evangélium a 18. fejezetéből felolvasom az első 8 verset. Mondott pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Mondván, volt egy bíró egy városban, aki Istent nem félt, és embert nem becsült. Volt ebben a városban egy özvegyasszony, és elment ahhoz, mondván, szolgáltas nekem igazságot, az én ellenségemen, vagy az én ellenségemmel szemben. Azt pedig nem akarta egy ideig, de azután mondotta ő magában, jó lehet, Istent nem félek, és embert nem becsülök, vagy embertől nem tartok. Mindazáltal, mivel, hogy nékem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelen reám járván ne gyötörjön engem, vagy arcul ne üssön engem. Mondta pedig az Úr, halljátok, mit mond a hamis bíró. Hát az Isten nem áll-e bosszút az ő választottaiért? Más fordítás szerint, nem szolgáltat igazságot az ő választottaiért, kik ő hozzá kiáltanak éjjel és nappal? A hosszú tűrő is irántuk? Mondom néktek, hogy igazságot szolgáltat hamar. Mindazáltal az embernek fia, amikor eljön, avagy talál-e hitet a földön. Kedves testvéreim, ezt a példázatot szeretném valamelyest Pál apostolnak az imádságra vonatkozó némely kijelentésével is kiegészíteni, természetesen a teljesség igénye nélkül, mert arra az áhítat keretében nincsen mód. Mégis, hogyha visszatérünk ehhez a példázathoz az elején, kicsit furcsának tűnik számunkra Jézusnak a kijelentése, hogy mindig imádkozni kell és meg nem restülni. Azaz nem szabad belefáradni. Mindig imádkozni kell és nem szabad belefáradni. Hogyan kell ezt érteni? Hogyan lehet ezt teljesíteni? Hiszen minden hívő embernek bőségesen van egyéb munkája is, feladata, a családnak az ellátása, a gyülekezetért való munkálkodás, a mindennapi életnek a sok gondja és baja, amelyet el kell látni. Hát hogy kell ezt érteni akkor? Egyrészt nyilvánvalóan a munkát is föl lehet imádságként ajánlani a Jóistennek, de ez semmiképpen nem fogja helyettesíteni az imádságot. A semminél azért egy kicsit több. Másrészt, az a válaszom erre, hogy éppen emiatt a teendők, illetve számunkra fontos személyek, ügyek miatt kell sűrűn és szüntelenül imádkozni, ahhoz, hogy azt a munkát megfelelően Isten szándéka szerint is hatékonyan tudjuk elvégezni. Ez magába foglalja a reggeli és az esti hosszabb imádságot, esetleg még délben is, úgy, ahogy ezt Dániel esetében láthattuk, Dániel könyvében. Ezen kívül a nap valamennyi órájában, percében, ahogy a szükségletek megkívánják, imádkozhatunk, beszélgethetünk az Úr Jézussal, vagy az Úr Jézus nevében a mennyei atyával. Csak egy pillanat erejéig szeretnék utalni arra, hogy az Úr Jézust is megszólíthatjuk imádságban. A János evangélium a 14. fejezet, 13. 14. versében ezt mondja az Úr Jézus, és akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Amikor az Úr Jézushoz fordulunk, akkor ez az Atyának a dicsőségéből semmit se von le. Tehát fordulhatunk az Úr Jézushoz is örökimádságban, és fordulhatunk, és mindenek előtt forduljunk a mennyei Atyához Jézus Krisztus nevében. Tehát mondhatjuk azt, hogy Uram Jézus, segíts meg, légy velem, kérlek, könyörülj rajtunk, adj bölcsességet, erőt a mai nap munkáihoz, add, hogy megdicsőjön a mennyei Atya szent neve, hogy eljöjjön a te országod, és akár a mi atyánknak a 7 kérését is elmondhatjuk, végig elmérkedhetjük. Ha valaki kívülről megtanulta a mi atyánkot, az nem azért van, hogy mint egy betanult szöveget elmondjuk, hanem arra való, hogy a 7 kérés eszünkbe jusson, és ennek mentén imádkozzunk. Nem csak a kapott jó ajándékokért, hanem azt is köszönjük meg, hogy kérésünket az Úr bizonyára meghallgatta. Szívünkben legyünk bizonyosak ebben, és adjunk ezért hálát. Addig imádkozzunk egy-egy személyért vagy ügyért, amíg a lelkünkben teljesen megnyugodunk, hogy az Isten meghallgatta azt, és ezt köszönjük is meg neki. Ma, amikor délelőtt imádkoztam, akkor benézett a feleségem, és látta, hogy le vagyok térdelve, és odajött és adott egy puszit. És képzeljétek el, hogy pontosan akkor adta, amikor azt mondtam magamban, hogy legyen meg a te akaratod. És arra gondoltam, hogy nem arról van szó, hogy most nem csak arról van szó, hogy el kell fogadni az Isten akaratát, én most ezért imádkozom, hogy ne az én akaratom, vagy más akarata legyen, hogy el kell ezt fogadni, hanem hogy az Isten akarata legyen meg, minden körülmények között. És ez valahogy a feleségemnek ez a szeretete, ez az Istennek a szeretetét közvetítette ebbe a pillanatba. Pál apostol a Kolossai levél 4. fejezet 2. versében a következőt írja. Az imádságban álhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással. Most kivételesen felolvasom a 3.-4. verset is. Imádkozván egyszersmind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyért fogoly is vagyok, hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, amit nékem szólnom kell. Tehát csak zárójelben jegyzem meg, hogy az Isten műve akkor fog épülni, és az evangélium ügye akkor fog előre menni, hogyha a szolgálattevőkért, lelkészekért, evangélistákért folyamatos háttér imádság történik. Pál apostol ezt kéri, pedig ő a nemzetek apostola volt, hogy imádkozván egyszersmind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, amint szólnom kell. Tehát ez a mi felelősségünk, mindannyiunk felelőssége. De itt most a 2. versre szeretném a hangsúlyt fektetni. Az imádságban álhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással. Két szót emelnék ki. Legyünk álhatatosak az imádságban, az álhatatos szót, és a hálaadást. Tehát mind a kettő jellemezze az imáinkat, amikor imádkozunk. Álhatatosan is, és hálát adva is imádkozzunk. Pál apostol a Tesszalonikai első levélben azt írja, hogy szüntelenül imádkozzatok. Mivel van ez párhuzamban, amit felolvastam az evangéliumi példázatból? Hát azzal, hogy mindig imádkozni kell, és sosem szabad belefáradni. Sosem szabad megrestülni az imádságban. Tehát szüntelenül imádkozzatok. A hamis bíróról és az özvegyasszonyról szóló példázatot bizony könnyen félre lehet érteni. Az egyik félreértés az, amikor a hamis bírót a jóságos mennyei atyához hasonlítjuk. Az Isten nem ilyen. Nem olyan, mint a hamis bíró, aki csak nagyon alacsony rendű indítékból akar cselekedni. Csak azért, hogy az asszony ne gyötörje. Más fordítás szerint nehogy idejön és arcul üssön. Ezért inkább igazságot szolgáltat neki. Az Isten nem ilyen. Nem erről van szó tehát. Itt a példázatban a hamis bíró ellentétben áll a mennyei atyával. A mennyei atya egészen más. Pont ennek az ellentéte. A hamis bíró a példázatban sem Istentől nem félt, sem embertől nem tartott. Vele szemben, sokkal inkább, hatványozott módon, mennyivel inkább szolgáltat Isten igazságot azoknak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak. Feltűnt nekünk az, hogy éjjel-nappal hozzá kiáltanak? Tehát még éjjel is lehet imádkozni, hogyha megébredünk. Akkor is lehet a jó Istennel beszélgetni. A Jóisten mindenképpen meghallgatja az imáinkat, és ami az üdvösségünket szolgálja, vagy mások üdvösségét szolgálja, meg fogja adni nekünk. A másik félreértés, hogy amíg az özvegyasszony nyomást gyakorol a hamis bíróra azzal, hogy folyton a nyakára jár, mert ez következik az evangélium szövegéből, ugyanis egy ideig nem akarta bíró ennek az özvegyasszonynak igazságot szolgáltatni, nem akarta elvállalni az ügyét, addig az álhatatos buzgóimának nem ez a célja. Tehát nem az a célja, hogy az Istenre nyomást gyakoroljunk. Nem arról van szó, mint az Ószövetség idejében az egykori választott nép bálványimádó lett, vagy amikor a Baál és az Asera papok többször ismételgették a bálvány istenüknek a neveit, hogy hát, hogyha meghallja, az élő, szerető istenünk még a gondolatainkat is ismeri. Akkor miért kell egyáltalán imádkozni? Az egyik volt barátom azt mondta nekem, a Robert az Isten belém lát. Miért imádkozzak? Úgyis tudja, mi van bennem. Vagy miért nem elég, hogyha egyszer elmondjuk, és azzal le van tudva az imádság? Hát elmondtam a jó Istennek, biztosan tudja. Kedves testvéreim, a jó Istennek bizonyára több célja is van azzal, hogy az imádságban legyünk álhatatosak, hogy szüntelenül imádkozzunk, és ne fáradjunk bele. Néhány célt szeretnék megemlíteni, hogy miért akarja a Jóisten azt, hogy szüntelenül imádkozzunk. Hát először is ismeri a bűntől megromlott emberi természetünket, amely hajlamossá tesz minket a magabiztosságra, a kevésségre, vagy ennek az ellentétére a csüggedésre. Az Isten pedig nem akarja, hogy elbízzuk magunkat, és azt sem akarja, hogy elcsüggedjünk. Nem akarja, hogy saját magunkra, saját képességeinkre, tudásunkra, tapasztalatainkra építsünk csupán. Azt akarja, hogy rátámaszkodjunk. A második cél mi lehet az? Az ember a bűn következtében elszakadt az Istentől. Gondoljunk arra, hogy amikor imádkozunk, akkor az élő Istennel beszélgetünk. Akkor ez a kapcsolat helyreáll. Gondoljunk erre. Mi lehet a harmadik célja, ha jó Istennek, hogy állhatatosak legyünk az imádságban? Kedves testvéreim, az a helyzet, hogy amíg buzgón, odaadóan, teljes szívvel imádkozunk, addig nem tudunk vétkezni, ugyanabban a pillanatban. Nem lehet ugyanabban a pillanatban Istenhez is fordulni, és vétkezni is. A következő pillanatban már lehet, sajnos, de ameddig a jó Istennel beszélgetünk, addig nem. A negyedik cél. Imádság közben a Szentlélek formálja a szívünket. A valódi imádság idején maga a Szentlélek kapcsolódik be az imádságba. A Szentlélek segít, hogy meg tudjuk fogalmazni szükségleteinket, eszünkbe juttatja mindazt, amit az Atya színe elé vihetünk Jézus Krisztus nevében. Gondolatainkat formálja, nemesíti az érzelmeinket, gyógyítja a lelki sebeinket. Például, hogy történik a megbocsátás. Hát nem imádság formájában? Hogy Uram, megbocsájtok ennek és ennek, ezt is ezt, amit cselekedett vagy tett. Imádkozok érte, és áldom is a mennyei atyát, és kérem, hogy áldja meg őt, és könyörüljön rajta. Jézus azt mondotta, áldjátok, és ne átkozzátok ellenségeiteket. Így lesztek fiai a mennyei atyátoknak. Ötödik cél. A buzgó imádság békességgel tölt el. Lelki örömet és nyugalmat ad. A félelmeink eltűnnek, a tiszta vágyaink megerősödnek. Minden odaadó buzgó imádság következtében, hogyha ez az imádság azzal a szándékkal társul, hogy mi az Istennek akarunk engedelmeskedni, mert szükséges az ima és az Istennek való engedelmesség is, hogyha ez megvan, akkor az ember ilyenkor egy kicsit mindig nemesedik, a lelkében formálódik, hiszen a Szentlélek formálja őt. Hatodik cél, amikor a hívő ember imádkozik, főként, hogyha legalább ketten vagy hárman Jézus nevében összejövünk és imádkozunk, ilyenkor még az ördög is reszket, mert tudja, hogy a buzgó, odaadó embernek, a hívő embernek az imáját az Isten meghallgatja, és az Isten hatalmasan fog cselekedni. Csak néhány célt soroltam fel, hogy az Isten miért akarja, hogy sose fáradjunk bele az imádságba, ne restüljünk meg, és hogy szüntelenül imádkozzunk. Gondoljunk arra, testvéreim, hogy a hívő emberek imája behatol a mennyei szentély kárpitja mögé, és a szerető atyánk hatalmasan fog cselekedni a Jézus Krisztusban hívő népéért. Jézus szerint hamar fog cselekedni. Hogy olvastuk itt a Lukács evangéliumában? Hát az Isten nem szolgáltatott igazságot választottainak, akik őhozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszú tűrő is irántuk? Más fordítás szerint, ha várakoztatja is őket? Vajon megvárakoztatja őket? Jézus válaszol, mondom néktek, hogy igazságot szolgáltat hamar. De van egy fontos kijelentés itt a példázat végén, és ez így folytatódik, mindazáltal az emberfia, amikor eljön, talál-e hitet a földön? Bocsánat, hogy megkérdezem, testvéreim, ez milyen kérdés? Vajon mit akar itt Jézus kérdezni? Mit akar itt mondani? Egy kicsit elcsodálkozhatunk ezen. Hát, mennyi hívő keresztény van ezen a világon? Gondolhatná bárki is közülünk. De Jézus itt nem azokra gondolt, akik kereszténynek tartják magukat, és várják az életükben az áldásokat, végül a mennyországot, amiről úgy gondolják, hogy ők megérdemlik, hanem azokra gondolt, akik élő, személyes, meghitt és odaadó kapcsolatban vannak vele. Akikben ott lakik a Szentlélek, mert akikben nem lakik a Szentlélek, az nem Krisztusé. Akik engedelmeskednek neki. Akik szeretik őt, és a szeretetüket azzal fejezik ki, hogy engednek az ő parancsolatainak is, élő kapcsolatban vannak vele az imádság által. Olyanokra gondolt, akik hittel megragadják Isten szavát, buzgón és kitartóan imádkoznak, és engedelmeskednek Isten parancsolatainak. És ehhez imában merítik az erőt. És hogyha a Lukács evangéliumának ezt a fejezetét végigolvassuk, úgyhogy kérlek, majd tegyétek meg. Megértjük, hogy Jézus milyen hitre gondolt. Olyan hitre, mint a vámosi, aki a templomban még a szemét sem emelte fel, de őszintén bánta és megvallotta a bűneit. És ki volt az, aki megigazultan ment haza? Hát nem a farizeus, hanem a vámos. Olyan hívő embereket keres Krisztus, akik képesek teljesen átadni önmagukat. Tehát Jézus milyen hitre gondolt? Hogyha végigolvassuk ezt a fejezetet, akkor megértjük valamelyest, hogy milyen hitre gondolt Jézus, hiszen a vámos az őszinte hittel megbánta a bűneit, és megigazulva ment haza. Vagy ott van a tulajdonképpen a gazdag ifjúról szóló rész. Ott is az Úr Jézus azt kéri, hogy adjuk oda életünket, szívünket, családunkat ajánljuk fel, időnket, ha szükséges a pénzünket, vagy annak egy részét, vagy az anyagi javainkat, vagy annak egy részét, és kövessük őt. Egy kicsit döbbenjünk meg azon, hogy az Úr Jézus azt mondta a gazdag ifjúnak, hogy menj, add el, amit van, és árát oszd ki a szegények között, utána gyere és kövess engem. Hát, hogyha ezt nem szó szerint kell érteni, akkor hogy kell jól érteni, testvéreim? A középkorban az Assisiben élő Ferenc ezt szó szerint értette, és eladta minden vagyonát, és követte az Úr Jézust. És egy mozgalom indult el az ő odaadó élete következtében. Tudunk-e Istenre hagyatkozni teljesen, az ő orcáját, akaratát keresni szüntelen? Ma az ilyen embert fanatikusnak, együgyűnek szokták a hívők nevezni. Ám hogyha Jézusnak ezt a kijelentését a gazdag ifjú esetében nem szó szerint kell érteni, hogy add el, amíg van, és árát oszd ki a szegények között, utána jöjj és kövess engem, akkor hogy kell jól érteni? Testvéreim, a gazdag ifjúnak a vagyona volt az, ami őt elválasztotta. A mi életünkben mi az? Mi az a tényező, személy, eszme, vagy bármi, szenvedély, ami minket elválaszt Krisztustól? Hát azt adjuk oda Krisztusnak, ami a leginkább elválaszt, ami foglyul tart bennünket. Mert tudjuk, hogy a gazdag ifjú így nem üdvözülhetett, mert szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Nehogy mi is szomorúan távozzunk, mert ahhoz ragaszkodunk, ahelyett, hogy Krisztushoz ragaszkodnánk, ahhoz ragaszkodunk, amihez nem kellene. Kedves testvéreim, amikor az Úr Jézus eljön, talál-e ilyen hitet a földön, olyan hívő embereket, akik teljesen átadják neki az életüket, és felajánlják neki önmagukat, a nyomorúság, a szenvedés közepette is, teljesítik az ő akaratát. Az a valódi kérdés, testvéreim, hogy mi ilyen emberekké, ilyen hívőkké tudunk-e válni a Jóisten kegyelméből. Ezért kell Jézus szerint mindig imádkozni, és abba bele nem fáradni. Hát hogyan imádkozzunk még erről csak egy pár szót? Hát ne a magunk módján legyünk vallásosak, ne a magunk módján. Hát én ezt így gondolom, és ez szerintem így jó lesz, és akkor ellaposodnak az imáink, hanem Isten útmutatása szerint imádkozzunk. Azt mondta az Úr Jézus a samáriai asszonynak, hogy lélekben és igazságban imádjuk az Istent, mert az Atya ilyen imádókat keres magának, imádóiul. Szentlélekben, azaz a Szentlélek által, amikor imádkozunk, ahogy mondtam, hogy a Szentlélek bekapcsolódik az imáinkba, és az igazságban Jézus Krisztust követve és az Isten igéje nyomán, mert az Isten igéje az igazság. Isten igéjének és Krisztus példájának a nyomán imádkozzunk. A Szentlélek segítségével, és akkor az Isten biztosan meg fogja hallgatni imáinkat. Ezért kell Jézus szerint mindig imádkozni, és abba bele nem fáradni. Adja jó Isten, hogy mi buzgók legyünk az imádságban, odaadók, szüntelenül imádkozzunk, és köszönjük meg azt már előre, hogy az Isten meghallgatja az imáinkat. Amen.